Az egészségkódban ma sem kerüljük el a tabukat. Eléggé nagy örömmel kezdünk olyan témákba egyébként, amikről nyilván keveset beszélünk, de szerintem ezek fontosak.
Abszolút, meg hát titkosan mindenki utána néz az interneten, de azért szerintem jobb, hogyha minden, tehát hogyha felszínre kerülnek ezek a dolgok.
Egyrészt meg tényleg releváns szakemberekkel beszéljük át ezeket a problémákat. A mai tabu témánk az a kismedencei szervek süllyedése, amiből aztán következik, vagy nem következik az inkontinencia, de összefüggésben van. Aki segítségünkre lesz, professzor dr. Ács Nándor, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy újra itt van velünk.
Én is üdvözlöm Önöket és a hallgatókat is szeretettel.
Nos, doktor úr, kezdjük akkor azzal, hogy a kismedencei szervek süllyedése. Egyrésztről ugye ez nőket érint elsősorban, de érinthet-e férfiakat is?
Nagyon-nagyon ritkán férfiakat is érinthet, annak speciális tünetei vannak, de ott ez nem egy szignifikáns, nem egy releváns betegség. Nőknél viszont kifejezetten gyakori, tehát legalább a nők egy harmadát kisebb nő mértékben érinti.
Ez mennyiben függ kortól, és mennyire lehet akár öröklődésről beszélni?
Igen, ez alapvetően két dolog következményeként alakul ki. Az egyik, az életkora, hogy halad előre, nyilván egy kicsit a szalagok meggyengülnek, a kismedencei szalagok, de a háttérben van genetika, tehát családi öröklődés, akinek az édesanyjánál, nagymamánál, nővérénél ilyen betegség fordult elő, az elég jó eséllyel annál az adott hölgynél is előjöhet. Illetve a másik, hogy sajnos, bár mindenkit arra biztatunk, hogy minél többet és minél korábban szüljön, ezeknek a kismedencei süllyedéseknek azért az egyik kiinduló pontja, hogy ha valaki szült, minél többet szült és minél nagyobb gyermekeket szült.
Ó, hát akkor ez egy kicsit úgy elgondolkodtatja az embert, hogy mikor is, hogyan.
Nem, hát ez nem szabad, hogy elgondolkodsz, illetve egy szempontból érdemes gondolkodni, hogy amit nagyon sokszor mondunk, hogy minél korábban szülni, fiatalon szülni, tehát akkor a szövetek, a szalagok sokkal jobban regenerálódnak, sokkal jobban bírják a terhelést, mint azoknál a hölgyeknél, ami ma ugye egyértelmű tendencia, hogy ilyen 35-40 éves kor körül jönnek a várandóságok, néha még utána, na akkor már nyilván kinyúlnak a szalagok azért.
A regenerálódás miatt javasolják azt, hogy hamarabb szüljön valaki?
Így van, tehát valakinek 25 éves korában egész máshogy regenerálódnak a kismedencei szalagjai, kötőszövetei, mint mondjuk egy 40 évesen szült édesanyjánál.
Ugye egy összefoglaló nevet mondtunk azt, hogy kismedencei szervek süllyedése. Milyen szervekről beszélünk itt tulajdonképpen?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Alapvetően három dolog süllyedhet meg a kismedencében. A leggyakoribb ugye a hólyagnak a süllyedése, vagy ezt úgy is hívjuk, hogy hólyagsérv, vagy a mellső fali hüvelysüllyedés. Ez mind a három ugyanazt jelenti, hiszen a hüvelynek a mellső fala elgyengül, ami a hólyagot támasztja alá, és ennek következményeként így besüllyed a hólyag a hüvelybe, sőt, nagyon sokszor kifelé is a szabad világ felé. Aztán a másik ugyanilyen ellenoldalon a hátsó falnak a süllyedése, ez ugye a végbél oldalon. Például itt vannak a szülés utáni gátrepedések miatt elgyengült kötőszövetek, és akkor ez a hátsó fal domborodik be a hüvely felé, és hát aztán a legkomolyabb dolog, amikor meg a méh süllyed meg. Na most általában ezek a hölgyek ilyenkor egy ilyen úgynevezett idegentest érzést jeleznek, tehát olyasmit, mintha ott lenne egy pingponglabda vagy egy dió, de hogyha később mennek el orvoshoz, és ez kifejlődik, akkor sajnos ezt úgy kell elképzelni, hogy a szeméremtest elé egy ilyen kis zacskószerű kidomborodás, de ez akár teniszlabda méretű, vagy még nagyobb is lehet.
Na most ez akkor egy olyan betegség, amivel nem is várnak sokat. Ugye ezt beszéltük még adás előtt Judittal, hogy nagyjából általánosítható, hogy idehaza viszonylag későn mennek el az emberek egy tünettel orvoshoz.
És ezzel is. Ez tipikusan egy olyan dolog, ugye ez egy intim területnek a betegsége vagy a megsüllyedése. És ez olyan kórkép, ezek a kismedencei süllyedések, vagy az ebből következő vizelettartási gond, az inkontinencia, vizelettartási nehézség, hogy ezt nem beszélik meg, még a barátnőkkel se beszélik meg, vagy családban sem, és húzzák, kvázi, mint a szégyelnék, pedig ebben aztán semmi szégyelni való, hát ez senki nem tehet róla, hogy ilyenek a szövetei, és már nagyon sokszor csak akkor jönnek el, ez főleg idősebb hölgyekre igaz, akkor már, amikor már az a helyzet, amit az előbb mondtam Önöknek, hogy hát egy ilyen nagyobb labdácska domborul elő ott a szeméremtestnél.
Ez minden esetben, tehát ezeknek a szerveknek a süllyedése minden esetben az inkontinenciát jelenti?
Nem, Ez úgy néz ki egyébként, hogyha megsüllyednek, elsősorban ugye ez a melső falnak, tehát a melső hüvelyfalnak, a hólyagnak a süllyedését jelenti az inkontinencia vonatkozásában, hogyha ott kinyúlnak ezek a szalagok, megsüllyednek, és a hólyagnak, illetve a húcsőnek az alátámasztása megereszkedik, na akkor szokott jönni ez a típusos inkontinencia, ami köhögésre, tüsszögésre, ha egy nagyot emel, ha egy nagyot nevet az adott hölgy, akkor rögtön elcsöppen a vizelet. Ez a szalagok megnyúlásából és a hólyagnak meg a hólyagnyaknak a süllyedéséből adódik. De nem minden hüvelysüllyedésnél alakul ki inkontinencia, csak nagyon-nagyon gyakran társul hozzá.
Ebben a műsorban gyakran beszélünk most már olyan betegségekről is, amik korábban, néhány évtizeddel ezelőtt egy bizonyos korosztály felett voltak elcsíphetőek, viszont most már van olyan betegség, ami 20-30 éves korban is kapcsolatba hozható ezzel a betegséggel is, ez a korosztálybeli csökkenés?
Nem. Ez típusosan az ide. Tehát amin beszéltünk is róla, hogy az egyik ok, ami nélkül szinte nincs hüvelysüllyedés, az a szülés, a várandóság és a szülés. Tehát, hogyha valaki nem szült, akkor szinte extrém kicsi az esélye annak, hogy megsüllyedjen a hüvely, vagy ezek a kismedencei szervek. És ezért ugye igazából fiatal hölgyeknél szülés előtt, tehát ilyen nem jelentkezik, ez nem olyan betegség, mint ami számos más van, ami most előre tolódott az életkorban. Ez most is tulajdonképp inkább a 40-es évektől 50-es évek, 60-as évek életkorában jelentkezik.
Ezt a betegséget, ezt csak műtéttel lehet gyógyítani, normál állapotra visszahozni az életminőséget?
Vagy van egy gyógyszeres kezelés?
Vagy gyógyszeres, vagy torna?
A süllyedés mértékétől és a tünetektől függ. Erre gyógyszeres sajnos semmi nincsen. Táplálkozással az ég adta világon ezzel semmit nem lehet csinálni, tehát ezt a szájon át bevitt kollagén, ez nagyjából elfelejthető, ez az ég adta világon semmit nem csinál a szalagokkal. Itt két dolog van, alapból a nem műtétes beavatkozások, a hüvelytorna, az intim torna bizonyos formái, aztán ilyen bizonyos hüvelygolyókkal végzett hüvelytornák, ezek nagyon-nagyon hatékonyak lehetnek a megelőzésben, de az enyhébb süllyedések kezelésében is. Aztán vannak bizonyos lézerkezelések, kifejezetten erre a hüvelysüllyedésre alkalmazható lézerkezelések, az is megfelelő szakember kezében egy jelentős részét megoldhatja ezeknek a süllyedéseknek, és a döntő többsége az viszont műtétre kerül, tehát ott műtétekkel kell ezt a süllyedést megoldani. Ami lényeges egyébként, hogy ezeket a műtéteket, ezeket alapvetően hüvely felől kell elvégezni. Sajnos a nőgyógyászoknak egy része, vagy majd még azt is mondani, hogy jelentős része a hüvelyi műtétekben igazából nem járatos. Maximum a hasi műtétekben, vagy a laparoszkópos műtétekben, és ezért megpróbálják abból az irányból megoldani ezeket a süllyedéseket, de típusosan a hüvelysüllyedések, méhsüllyedés, hólyagsérv, hólyagsüllyedés, ezek hüvely felől operálandó műtétek. Gyönyörű szépen lehet rekonstruálni egyébként, és akkor azáltal megszűnik ez az idegen testérzés, megszüntetjük az inkontinenciát, tehát olyan típusú műtétet kell végezni, ha inkontinencia, hogy az megszűnjön, és hát egyet ne felejtsünk el, hogy egy ilyen megsüllyedt, kitágult hüvelynél a házas élet az sajnos egyik partner számára sem ugyanaz, mint korábban volt, és hogyha a műtétet elvégezzük, akkor teljesen visszaállítható a szülések előtti állapot, mondjuk olyan, mint ezen a területen 30 éves korában volt az adott hölgynek, vagy 25 éves korában. Tehát ilyen szempontból is egy óriási jelentősége van. Tehát az együttlétek minősége mindkét partner számára az ugrásszerűen javul, ha egy megfelelően elvégzett ilyen műtét megtörténik.
Wow.
Ezek a műtétek, ezek egyszerű műtétek, komplikált műtétek, mennyi ideig kell bent maradni, mennyi idő után lesz utána újból normális az ember
élete? Azt mondanám, hogy közepes nehézségű műtétek egyébként, tehát nem egy nőgyógyászati kis műtétnek számítanak, mint az úgynevezett gyógykaparás vagy a kürettás. Nyilván nem is akkora műtét, mint hogyha a betegnek egy onkológiai betegsége lenne. Ezek közepes nehézségű műtétek a beteg számára. A gondot inkább az jelenti, hogy ebben kevés nőgyógyász igazán járatos azért ezeknek a süllyedéseknek. Tehát technikailag az orvos számára ezek nagyon nehéz műtétek lehetnek, vagy nagyon nagy tapasztalatot, tudást igényelhetnek. A beteg részéről a gyógyulás általában, miután nincs is hasi seb, még laparoszkópos seb sincsen, nem is vágjuk fel a hasát, ha ezek jól elvégzett műtétek, a beteg másnap szaladgál a folyosón.
Ez örömhír, mert ez is azért, hogy az ember fél attól, hogy orvos keze alá adja magát, hogy...
Hát nagyon jogos.
Úgyhogy viszont azt gondolom, hogy ha ezek a tünetek megjelennek, akkor ezt nem kell szígyelni, ahogy ön is mondta.
Ha valamit így talán mondhatunk a hallgatóknak, akik most ezt hallják, és esetleg vannak ilyen tüneteik, vannak ilyen, ezzel tényleg nem kell várni. Tehát érdemes elmenni vele orvoshoz, már akkor is adott esetben, amikor csak enyhébb a tünet, tehát észlel ott egy kis idegen testet, vagy azért már köhögésre, tüsszögésre, egy emelésre észlel egy kis vizelet elcsöppenést, vagy azt észlelik a partnerével, hogy az együttlét az sajnos nem ugyanolyan, mint korábban. Érdemes időben orvoshoz fordulni, mert lehet, hogy akkor még sokkal könnyebben megoldható a dolog. Lehet még az is, hogy nem kell műtétet csinálni, hanem vagy a torna, vagy a lézer segíthet, vagy ha mégis műtéthez kell folyamodnunk, akkor esetleg egy kisebb, könnyebb beavatkozással megoldható a dolog.
Milyen érdekes, hogy említette a tünetnek a csökkenését. Ez miért következhet be?
Nem csökken a tünet, csak még nem olyan erős. Tehát, hogy akkor érdemes orvoshoz elmenni, amikor a kezdeti tünetek jelentkeznek. Már ha jelentkeznek a tünetek, ebből visszaút nem szokott lenni magától, hogy utána enyhébbé válnak. Nyilván, ha a torna, vagy a lézer, vagy a műtét megtörténik, akkor persze, hogy elmúlnak, vagy jelentősen enyhülnek a tünetek.
Meddig fajulhat ez a dolog, hogyha mégiscsak szégyeli az ember magát?
Hát a teljes méh és hüvelyelő esésig. Azok az igazán súlyos esetek. Hát mi itt a klinikán azért abból nagyon sokat láttunk, mert az országból az, hogyha ilyen igazán súlyos esetek alakulnak ki, akkor azt hozzánk küldik általában, de ez az, amiről beszéltem önöknek, hogy tulajdonképpen teljesen kifordulnak a kismedencei szervek ilyenkor a külvilág felé.
De ekkor is lehet még segíteni.
Hát muszáj. Hát az egy borzasztó kellemetlen állapot olyankor.
Eddig csak a hölgyekről beszéltünk, és az elején, a beszélgetésünk legelején szóba került, hogy nagyon ritkán, de férfiakkal is megeshet a kismedencei szervek süllyedése.
Extrém-extrém ritka esetekben esetleg a végbélnek egy süllyedése vagy előesése, de ez annyira ritka, hogy tulajdonképpen tényleg nincs is nagyon értelme erről beszélni, mert nem fogják ezt észlelni a férfiak.
Hogyha észlelik, akkor mit észlelnek?
Hát ha észlelik, akkor urológushoz kell fordulni. Urológushoz, vagy hogy ha esetleg a bélről van szó, akkor proktológushoz, úgy hívják a végbéllel foglalkozó szakembereket, hogy proktológus.
Hogy lehetne megelőzni ezt az inkontinenciát? Mert nyilván az előbb hallottuk, hogyha a szülésnél vagy nagybabánál, akkor ez elősegíti ennek a kialakulását. De van-e olyan lehetőség, amit nem tudom, hogyha tudatosan figyelünk arra, hogy mielőtt
elkerüljünk? Nem, semmi. Tehát ezzel a táplálkozás nem segít, a normál tornák nem segítenek, sőt még ronthatnak is rajta a hasprés miatt. Az megelőzésként enyhe tüneteknél nem tudok mást ismételni, mint a hüvelytorna, hüvelygolyók alkalmazása, lézerkezelés, akár megelőzésként is, enyhe tünetek esetén is már.
Jó, és akkor még egy kérdésem van, itt említettük, illetve professzor úr említette itt érintőlegesen ezt a házastársi életet, de szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy tehát ez is egy ok legyen arra.
Ezért próbáltam kihangsúlyozni, hogy ha azt észlelik, hogy a szülések után ugye a házas élet az sajnos romlik a minősége, kellően nagy babák, meg minél több szülés után, ez teljesen egyértelmű, és ilyenkor ugye akár még a férfi partner is ezt kellemetlennek érzi, még csak megemlíteni is, hiszen mégiscsak a felesége őnek is szült gyönyörű gyerekeket, tehát ez nem róható fel a feleségének. A hölgy is ezt egy kicsit olyan kellemetlennek érzi előhozni, hogy neki már nem olyan jók az együttlétek, de hát ezek gyönyörű korrigálhatók tényleg, és hát vissza lehet térni a normál 25-30 éves állapothoz.
Doktor, ezt örülök, hogy felhozta. Mennyire szokott kiderülni az ön számára, vagy az orvos számára, aki vizsgálja ezeket a problémákat, hogy hogyan kommunikálnak a házastársak egy ilyen történetnél?
Hát ez nagyon érdekes egyébként, mert még egyszer, az esetek döntő többsége ezt a beteg nem panaszolja el. Természetesen van, aki ezzel jön el, hogy a hüvelysüllyedés észleli, vagy hogy a házas élet elromlott, nem olyan. Extrém ritkán azzal, hogy hát a férje is jelezte, még egyszer mondom, mert azért ilyen szempontból talán kulturáltak annyira a partnerek, hogy mégsem a feleségüket hibáztatják ilyenkor, vagy nem is emlegetik fel ezt a dolgot. De az esetek döntő többségében, ahogy én megvizsgálom, látom, hogy mi a helyzet, és akkor teszem fel ezeket a célzott kérdéseket, hogy na is ilyen tünetet nem tetszik észre, nem csöpög el a vizelet köhögéskor, nem érzi, hogy a házas élet sajnos elromlott. És hát akkor azt mondja, ja, doktor úr, de hogy nem, persze.
Wow.
És ilyenkor rögtön műtét kerül szóba?
Vagy hát ilyenkor megbeszéljük a tüneteket, megpróbáljuk ezeket a bizonyos konzervatív kezelési módokat, de vannak olyan esetek, amikor még én magam is, aki tényleg ebben nagyon-nagyon sok hölgyet látok, nagyon sok ilyen hölgyet operálok is, nagyon sok konzervatív kezelést is csinálok, tehát én nagyon szeretem javasolni a tornákat, hüvelygolyókat, lézert is csinálok sokat, de van olyan, amikor már rögtön az első vizsgálatnál látja az ember, és sajnos ez csak műtéttel fog megoldódni.
Hát ezt gondolom azon múlik, hogy mennyit várt a páciens, hogy orvoshoz forduljon, és mennyit
hát azon is múlik. Azon is múlik, meg persze, hogy mit örökölt az édesanyjától, édesapjától kötőszöveteket, meg hogy milyen sok és mekkora nagy babákat szült.
Beszéljünk az utóéletéről, a kezelések utóéletéről. Mi a helyzet a szövődményekkel, hogyha valakinek inkontinenciája van, akkor, és mondjuk nincs kikezelve, akkor milyen problémákat tud ez még okozni?
Hát az inkontinencia az elsősorban az életminőséget rontja borzasztóan. Tehát ezt így könnyen beszélünk mi róla, akinek nincsen, na de gyakorlatilag ezek a hölgyek, ezek folyamatosan betéttel járnak, és nem tisztasági betéttel, hanem inkontinencia betéttel, és itt beszélünk 40 éves nőkről például. Aztán gondoljunk bele, hogy akinek ilyen panasza van, és mondjuk szexuális életet élne egy új partnerrel mondjuk, ahol szintén hát ez a tünet ez meg fog ott is jelenni. Szóval ez az egy életminőséget nagyon-nagyon rontja, hogyha valakinek vizeletelcsepeg és vizelettartási gondja van, és még egyszer ugye szemérem miatt, vagy álszemérem miatt nagyon sok nő nem fordul ezzel orvoshoz, pedig el kell menni, mert ez gyönyörűen megoldható, ez gyakorlatilag 100%-ban megoldható.
Nyilván önnek is, meg a hallgatóknak is kiderült, hogy ez a műsor leginkább arról szól, hogy a tabusított témákat, azokat próbáljuk meg tabumentesen kezelni. Ön szerint segítene az, hogyha az oktatásban akár erről is beszélnének? Tehát, hogy már gyerekkorban ez fölmerülne, hogy amikor egyszer oda kerül valaki, hogy kezelésre szorul bármilyen betegséggel kapcsolatban, akkor ennek a felfogásán lehetne segíteni? Akár gyerekkorban?
Azt a gyerekeknek oktatni egy csomó minden egészségügy meg higiénés dolog mellett, hogyha tünet van, akkor tessék orvoshoz menni. És bármilyen tünet van, azt nem kell szemérmesen vagy álszemérmesen kezelni vagy figyelni, el kell menni az orvoshoz, majd az orvos megítéli, hogy ezzel tényleg van-e teendő, vagy esetleg egy olyan tünet, amire azt mondja, hogy ezzel nincs mit tenni, vagy nem tudunk mit tenni. Tehát az a lényeg, hogy azt a gyerekeknek oktatni kellene, hogy menjenek el orvoshoz a tünetekkel. Egyébként még a süllyedéshez kiegészítésként egy dolgot hadd említsek meg, mert ez egy nagyon-nagyon nagy közkeletű butaság, igen, ami kering a neten. Hogyha valakinek valami miatt el kell távolítani a méhét, mert mondjuk miómája van, vagy bármi egyéb, és akkor az a zöldség kering a neten, hogyha kiveszik a méhet, akkor majd megsüllyednek a kismedencei szervek. Ez egy irtóztató butaság. Tehát pont fordítottja igaz, ha van ott egy nagy, nehéz, miómás méh, és azt eltávolítjuk, vagy a miómát eltávolítjuk, az a kismedencei szalagokról csak leveszi a terhelést, tehát az pont nem fog süllyedés felé mutatni. Ez csak azért mondom, mert nagyon sok beteg például a mióma műtét vagy méheltávolítástól azért fél, azért nem jön el hozzánk, mert ezt a butaságot olvast, hogy majd akkor megsüllyednek a kismedencei szervei.
Hát ezt is jó tudni, azt gondolom.
Viszont még csak hogy beszéltünk az egészségnevelésről is, igen, meg az üvegsüllyedésről, ez most nagyon ideillett, hogy esetleg akik hallják, akkor könnyebben fordulnak orvoshoz.
Igen.
Egy kérdésem van még, hogyha ezt műtéttel ugye korrigálják ezt a problémát, ez visszatérhet-e a későbbiek folyamán?
Ritkán, az megint csak az embernek a saját kötőszövetein múlik, meg azon, hogy ki operálja, ez most bocsánat, ezt ki kell mondani. Tehát tényleg, és itt szó nincs nevekről, de nagyon van olyan műtét, vagy tehát, hogyha valaki jól végzi el a műtétet, akkor nagyon-nagyon kicsi a kiújulásnak az aránya. Tehát ez jó kezekben, egy jó orvosnál biztos, hogy 10-ből egy nőnél fog kiújulni mondjuk az elkövetkező 10 évben.
De mi marad meg, hogyha rosszul végzi a műtétet?
Hát ugyanúgy megsüllyed mondjuk 3 év múlva.
Akkor itt a szalagoknak valószínűleg a helyre tétele.
Ugyan, hát nem jól rakják vissza, nem megfelelő helyre, aha, nem megfelelő rétegeket egyesítenek. Tehát ez is egy típusosan olyan műtét, hogy ezt olyan orvossal jó operáltatni, aki tényleg ért hozzá, nem feltétlenül ért hozzá az átlag nőgyógyász, mert ő nem ezzel foglalkozik. Lehet, hogy kiváló ultrahangos, vagy gyönyörűen vezet szülést, de hát a kismedencei süllyedések műtétje, ez egy speciális terület.